Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A nagyméretű, rossz energiahatékonyságú ingatlanoknak szinte megszűnt a piaca, állítja a Balla Ingatlan legutóbbi tanulmánya, és a következő percekben ennek részleteit bontjuk ki, különös tekintettel a Velencei tó és környékére. És akivel erről fogunk beszélgetni, itt van a vonalban Kovács Csaba, a Balla Ingatlan Velencetavi, illetve mondhatom, hogy Fejér megyei irodavezetője.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ugye erről már most beszélgetünk egy ideje, hogy amióta elszabadultak a rezsiárak, és ugye a rezsicsökkentés részben megszűnt bizonyos energiafajtáknál és bizonyos fogyasztóknál, most ebben a részleteiben nem menjünk bele, hiszen ezzel már mindenki tisztában van. Ezen túlmenően változott-e valami az elmúlt időszakban?
Alapvetően, amire utaltál, körülbelül úgy tudnám megfogalmazni, hogy nagyjából 100 négyzetméter felett van az, aminél erősen visszaesett a kereslet, illetve megváltozott maga a keresési forma is. Az egyik az, hogy nyilván sokkal kevesebb vevő jelenik meg a piacon ebben a tekintetben, és óvatosabbak lettek a vevők. Másrészt egy új elem látszik, hogy egyre inkább jelentősége van az energetikai tanúsítványoknak és az azon lévő besorolásnak, valamint ezen felül rendszeresen elkezdik most már évekre visszamenőleg nézni a rezsiszámlákat, a gáz, villany és egyéb fogyasztásokat. Ez korábban a gondosabb vevőknél volt jellemző, most azonban már a többségénél ez van, hogy ez egy elsődleges helyzet, és a hirdetések is kezdenek ennek megfelelően alakulni, vagyis azoknál, ahol jó energiahatékonyságú az ingatlan, azt ugye jelezzük is a hirdetésben, illetve van olyan elem benne, ami plusz, tehát napelemek, hőszivattyú és egyéb módozatok, akkor azokat a hirdetésekben megjelenítjük, és jellemzően ezekre jelentkeznek az érdeklődők.
És körülbelül az általatok felvett ingatlanok közül hány százalék az, ami megfelel ennek a kritériumnak? Tehát ahol egyáltalán bele tudtok ilyet írni, hogy hőszivattyú, napelem és egyéb mondjuk energetikai korszerűsítés az elmúlt időszakban, stb.
Hát szomorú adatot fogok mondani, mert nyilván akinek ilyen ingatlana van, az inkább tartja is, tehát hogy az nem jellemzően nem található rajta. Én azt gondolom, hogy ilyen 10% a maximum, ami nálunk jelentkezik. Kevés jelenleg az az ingatlan a piacon, ami igazán megfelel ennek, úgyhogy nem tudok túl sok jót mondani erről, de vannak nyilván olyanok, amiben kisebb elemek megjelennek, tehát ha valakinek mondjuk egy ilyen rásegítő rendszere van, ami mondjuk nem oldja meg teljesen a energiafelhasználását, de valamennyit rásegít, azokból azért van egy olyan, hát ez lehet mondani, hogy 20%.
Na most mekkora ár előnnyel értékesíthető egy ilyen? Most nem is csak egy ilyen rásegítés, és akkor mondjuk két részre bontanám, tehát ugye van, amelyik ilyen rásegítős rendszerrel vásárolható meg, illetve vannak a tökéletesen akár passzív háznak is, vagy akár aktív háznak is nevezhető épületek. Mennyivel magasabb áron kelnek ezek el, vagy ez más oldalon jelentkezik inkább előnyként?
Ezt úgy mondanám, hogy az alacsonyabb, tehát a kisebb négyzetméter nagyságúak, és amelyikben van rásegítés, azok jelentkeznek magasabb áron. Ha konkrétumokat akarunk mondani, nyilván ez nem lesz tökéletes adat, de ugye valahol olyan 450 és 1 millió forint között mozognak a négyzetméter árak, és az alacsonyabb alapterületű, de egyébként energiahatékonyabb, az nyilván a felső részbe esik, míg a relatíve nagyok, azok most már kifejezetten az alsó kategóriába esnek.
Még akkor is, hogyha komolyan felújítottak és energetikailag teljesen rendben vannak?
Nyilván vannak olyan extrák, amitől valamilyen ingatlan. Azért mondom, hogy nem lehet egy pontos összeget mondani erre, mert ha egy ingatlan egyébként jól van szigetelve, meg vannak benne olyan extrák, amitől mondjuk emelkedik az ára, az nyilván továbbra is magasabb áron van. Arra inkább azt tudom mondani, ha nem energiahatékony, akkor alig van rá jelentkező.
Aha. Na és akkor itt vagyunk annál a pontnál, hogy egy kicsit mélyebben belenézzünk abba a mondatba, amivel a ti sajtóanyagotok is kezdődik. Ugye ez elég durva mondat, nagyméretű, rossz energiahatékonyságú ingatlanoknak szinte megszűnt a piaca. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen rá se keresnek, nem is érdeklődnek iránta, vagy ugyan érdeklődnek, de mondjuk a harmadik mondat után azt mondják, hogy jaj, köszönjük szépen, nincs valami más.
Nyilván ez a mondat, amit ebben a cikkben olvastál, ezt így azért nem mernénk kijelenteni az egész országra, illetve valamennyi ingatlanirodára. Itt most csak személyes tapasztalatokat tudunk előadni, de azt lehet mondani, hogy aminél nincs, nézzük objektíven, egy olyan ingatlannál, ahol most jelenleg a vevők nem tudják, hogy hányszoros gázárat és villanyárat fognak fizetni, és több százer forintra is lukhat oda, mert nyilván nem mennek belemenni egy ilyen helyzetbe. Tehát ez a piac egyébként le fog tisztulni, hogyha látjuk a gázárakat. Tehát ugye lehet látni most az országos médiában is olvasható, hogy valahol 16-szoros összegre adnak árajánlatokat önkormányzatoknak, különböző cégeknek a szolgáltatók. Na most, amíg, és nyilván nem fogadják el ezeket, tehát amíg nem tisztul ki ez a piac, közben ugye látszik, hogy a gázár azért visszakezd esni, tehát amíg ez nem tisztul ki, és a vevő nem tudja, hogy amikor belép egy ingatlanba, mire számítson, nyilvánvalóan nem meri meglépni. Tehát ezért írták ebben a cikkben, hogy a piaca beszakadt, amit mi tapasztalunk, tehát aminél nincs fölmutatva valami plusz elem, és pusztán négyzetméter alapon kiszámítják, hogy mekkora fűtési számára lehet számolni legrosszabb esetben, azoknál igenis megtorpant a piac.
Na most itt a budapesti kollégáid, illetve itt a Budapest környéki településeken dolgozó kollégáid arról számolnak be, hogy az az elmúlt egy-másfél-két évben megindult folyamat, hogy az emberek, sőt, hát inkább most már lassan 3 éve megindult folyamat, hát elsősorban a Covid pörgette ezt föl, hogy az emberek kiköltöztek az agglomerációba, és ugye ettől szálltak el az agglomerációs ingatlan árak, ez most megtorpant, illetve megfordult, és könnyebben eladhatóak a budapesti lakások, mint az agglomerációban a családi házak. Egyrésztről ugye benne van ez az energetikai probléma is, másrésztről meg kifejezetten az utazási költségek is. Ezt te ott Fejér megyében meg tudod erősíteni, ott is így néz ki, tehát megindult egy folyamat, hogy mondjuk visszafelé költöznek az emberek Székesfehérvár felé, illetve hát mondjuk a Velencei tó, az Budapestnek is agglomerációja, nagyon kedvelt települések vannak ott, ahol nagyon sokan költöztek ki Budapestről, vagy hát második otthonként tartják. Szóval, hogy ott is érződik egy ilyen folyamat?
Ez így félrevezető lenne, tehát nem ez érezhető, hogy leállt volna a piac, tehát amit írtunk, és ugye itt ilyen a beszakadás szót használta ez a cikk, az a kifejezetten nagy alapterületű, és nem energiahatékony ingatlanokra vonatkozik, a kisebb méretűekre, tehát a lakásokra, esetleg panelekre, vagy kisebb alapterületű lakóházakra, nyaralókra, aminek egyébként a szigetelése, ha nem tökéletes, akkor is belátható összeget kell megoldható, ezekre továbbra is van kereslet. Sőt, egyébként, amit észlelünk keresleti növekedésben, azok a telkek. Tehát főleg a Velencei tó északi oldalán látható, hogy a telkek iránt nőtt a kereslet. Most ezt nem tudjuk, hogy ez egy időszakos, vagy csak azért, mert valaki, aki éppen nem akar másba beruházni, akkor dönt egy telek mellett, ami feltehetően későbbiekben többet fog érni, de ez tendenciaként észlelhető. És hogy hadd mondjak még egy dolgot a tendenciákról, hogy ugye a megelőző időszakokban volt egy elég jelentős emelkedés az ingatlan árakban. Na most ezt lehet látni, hogy a eladók egy része, ez tulajdonképpen rajta maradt ezen a vonalon, és úgy érzékelik, mintha ez menne, pedig nem. És találkozunk olyan irreális elvárásokkal, amelyeket nyilván a piac nem igazol vissza. És ez a másik tendencia, hogy még a eladói oldalon nem rögzültek azok, hogy igazából mely ingatlanoknál hogyan árazza be a piac.
Igen, ez egy érdekes történet, hogy az árak azok továbbra is magasan vannak, miközben ugye mindenki attól tart, hogy a jövőben nem nagyon fogja tudni fizetni akár a hitel részleteket. Ez azt jelenti, hogy akkor a hitelket vásárol, az kifejezetten befektetési céllal. Tehát mondjuk itt készpénzes vevők vannak, és szó sem esik az építési engedély, vagy csok, vagy egyéb feltételekről, amikor válogatják a telkeket ott Sukoró környékén?
Tehát vannak azok, akik nyilván tehát el is mondják, hogy befektetési céllal, tehát hogy egyes olcsóbb területekre, amelyek majd fejlesztésbe várnak, azok ott beruháznak, de vannak, akik kifejezetten építkezni próbálnak, és nyilván itt, amiket hallunk, abból jellemzően egy kis alapterületű, de energiahatékony ingatlanokat akarnak létrehozni olyan helyen, ahol viszonylag nagy önellátási lehetőség van, tehát napelemekben gondolkodnak, hőszivattyúban, saját kútrendszerben, saját csatornában, nyilván ilyen szennyvíztárolókban. Tehát ez az, ami egyébként látszik, hogy errefele mindenféleképpen elmozdult az érdeklődők köre, és mondom, a másik részt azt meg úgy lehet mondani, hogy az ideális elvárások piaca is jelen van, tehát azoknál, amik teljesen elszakadtak a valóságtól, illetve nem követték le ezt a változást, ők továbbra is rendkívül magas áron hirdetnek, csak kevés eredménnyel.
Egy pár szót azért ejtsünk ezekről a telkekről, ez azt jelenti, hogy itt a kereslet annyira megugrott, hogy ugye talán egy éve vagy másfél éve beszélgettünk arról, hogy még mindig nagyon jó áron kaphatók telkek a Velencei tó északi oldalán, itt Sukoró és a fölötti területeken, a dombtetőn, persze nem a legkurensebb helyeken, de azokon a helyeken, ahol még mondjuk akár csak szőlődombok vannak, és még esetleg akár még villany sincs bevezetve. Ez azt jelenti, hogy ott most minden teleknek megy fel az ára, vagy azért alapvető infrastruktúra az elvárása a vevők részéről?
Van olyan vevő, aki keresi az infrastruktúrát, és közművesített telkeket keres, de mondom, egy jellemzően van egy újfajta szegmens, aki egy kicsit azt lehet mondani, hogy mintha leválna a rendszerről, és olyan helyeket is kitűznek célul, ahol mondjuk se vezetékes víz nincs, se közmű nincsen, mondjuk elektromos áram az szinte mindenhol van, tehát az alap, és ott terveznek valamiféle beruházást, vagy jövőbeni beruházást. És ha már árakról kell beszélni, itt akkora különbség van, hogy ott egy 1000 négyzetméteres telek az északi oldal egyes részén, olyan 10 millió forint körül megvásárolható, míg ugye ez a déli oldalon azért jóval 20 fölött van, nyilván egy közműstetelkekről beszélünk már a déli oldalon, de egy fele akkora a terület vehető 20-valahány millió forintért. Tehát azt lehet mondani, hogy jelentős különbség van.
Majdnem négyszeres a szorzó.
Igen, ha így nézzük, csak itt ugye azt is hozzá kell számolni, hogy itt mondjuk van közmű. Ott az nincsen, de aki egyébként kifejezetten azt célozza be, hogy ő megoldja egy saját rendszerrel az egészet, azoknál már önállóan nem szempont az, hogy minden közművesített legyen.
Hát ez nagyon szépen hangzik, és megmondom őszintén, titkon nekem is ez a vágyam, hogy egy teljesen független rendszerre ráálljak, de vajon engedik-e ezt a közmű szolgáltatók? Itt elsősorban a villamos áram szolgáltatókra gondolok, és nem tudom, mennyire vagy ebben benne, de én nagyon sok helyen azt hallom, hogy a napelem telepítésnek az egyik legfőbb gátja az a hálózat alkalmatlansága arra, hogy oda-vissza táplálós legyen, illetve talán, és most majd ha a szolgáltató úgy gondolja, hogy szeretne ezzel vitatkozni, akkor várom szeretettel itt ebben a műsorban. Szóval, hogy mintha ellenérdekelt lenne abban, hogy függetlenedjenek az energia szolgáltatótól a fogyasztók.
Nem vagyok műszak is ilyen szempontból, de amit én is tudok róla, hogy belterületen ugye ezt a szigetszerű napelem telepeket nem engedélyezik, tehát aki tudja tárolni és nem adná be a rendszerbe. Tehát itt is egy ilyen átadás van ugye az elektromos szolgáltató felé, majd visszavásárlás, de ennek ellenére azért nagyon sok más alternatíva is van. Tehát például a hőszivattyús rendszerek, vagy az olyan építésű ingatlanok, amik ugye bentartják a hűvöset, meg a meleget is, azoknál ugye már nem kell annyit rásegíteni ezekre, tehát önmagában el lehet érni egy olyan komfortzónát, amire már nem nagy energiamennyiséget kell fordítani. Másrészt, ami nem szigetszerű napelem, azoknál is vannak olyanok, ahol ugye az inverterre rá lehet csatlakoztatni akkumulátorokat. Ettől még nem lesz szigetszerű, de mondjuk egy napos, kétnapos időszakot át tud vészelni a saját rendszeréről, aki termeli. Tehát ez egy ilyen C-variánsa ennek, és látszik az, hogy az emberek ugye kitalálnak új dolgokat, tehát nyilván a felem ennek, ami az egyszerű, meg hát lehet látni, hogy a bizonytalanság az azt szüli, hogy amit te is mondtál, hogy sokan szeretnének erről az egészről leválni, és nem függni attól, hogy most éppen a elektromos szolgáltató ad-e áramot, vagy nem ad, tehát ez is egy igényként látszik.
Van-e arról információt, hogy most hány hónapot kell várni ott a környéken arra, hogy beszerelhesse, vagy felszerelhessék egy működő épület tetejére a napelemeket?
Hát, hogy most hogy van, azt Ugye az egyik kérdés az, hogy ha megrendel valaki szolgáltatást napelemre, akkor a maga a cég, a magáncég az mennyi időn belül áll rendelkezésre, úgy tudom, hogy ez már most is a jövő évre vannak időpontok. És ezen kívül még van egy másik, ugye a csatlakozása a szolgáltatóhoz, ahol ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy a napelemeknél csak olyan helyen engedélyezik ezt a betáplálást, ahol ugye elfér ez az árammennyiség. Tehát én azt gondolom, hogy előtte mindenkinek kell informálódni, mielőtt belevágni egy ilyenbe, és ugye lerendelni magát a paneleket, hogy azon a környéken fog-e kapni csatlakozási engedélyt. Én azt gondolom, hogy aki most belevág, az a jövő év közepe táján tudja megvalósítani ezeket.
Távolodjunk el a lakóingatlanoktól, bár egyébként nem távolodunk messzire, mert az önkormányzatok helyzete az nagyon sokban meghatározza a különböző településeken élők életét. Gondolok itt a közvilágításra, gondolok arra, hogy elviszik-e a szemetet időben, és a többi, és a többi. Jelen pillanatban a Velence-tó parti településeken mi a helyzet? Ugye most lehet hallani, hogy energia csúcsot hívnak össze a települések a megoldhatatlan problémáik miatt. Például a fővárosban ilyen 16-szorosára fog emelkedni a költség, ezt lehetett olvasni valamelyik nap. Szóval, hogy azon a környéken mi a helyzet és milyen megoldást látszik?
Hát vannak ilyen aggasztó dolgok, nyilván nem személy szerint rólam szól ez a beszélgetés, de amit azért én is megemlítenék, hogy én például ugye járok uszodába úszni ősztől, akkor nem a nyílt vizen, és azért ugye Székesfehérvárra. Na most, ha ne adj Isten itt a energia árak emelkedése miatt ugye bezárnak, azért az jelentősen megnehezíteni nekem is a mindennapjaimat, meg ezt a tulajdonképpen ez egészségileg is kihatna rám, hogyha ez nem működne. Tehát én azt gondolom, hogy még nem látjuk ennek a végét, hogy mi fog történni. Ha szerencsénk van, akkor ugye visszaesnek az energiaárak, és akkor talán nem lesz probléma, de ha nem, akkor ez komoly kihatással lesz mindenkire. Én azt gondolom, hogy amiben mindenféleképpen szükség van változtatásra a kormányzat, önkormányzatok részéről, az az, hogy ezt az energiahatékonyságot és az önellátást ezt valahogy támogatni kellene. Tehát én azt gondolom, hogy a 27%-os áfa és az összes többi olyan, ami nehezíti ennek a kivitelezhetőségét, azokon érdemes lenne valamilyen módon változtatni, meg támogatni egyéb módszereket is, amik tulajdonképpen levenni az állam válláról a feladatokat, hiszen ugye a rezsicsökkentésnek a támogatása, hogyha abból kikerülnének azok az elemek, akik egyébként maguk megoldják, akkor jóval kevesebb teher hárulna szerintem az önkormányzatokra is, meg az államra is. Itt például a Velencei tónál egyre több helyen lehet látni, hogy a közvilágítást napelemes rendszerek oldják meg. Tehát az egy részén már látható, hogy nem a áramszolgáltatóra van csatlakozva. Szerintem ez a jövő, tehát valószínűleg ezt így kellene csinálni.
És hogy majd mi változik arról, természetesen majd még beszélgetünk. Kovács Csaba, a Balla ingatlan irodák Velencei, Tavi, illetve Fejér megyei irodavezetője. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Én is köszönöm a meghallgatást. Üdvözlöm a hallgatókat.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.